Köszöntök mindenkit, sziasztok! A mai adásunk vendége Török Gábor politikai elemző, akivel a kampány legfontosabb kérdéséről fogunk beszélgetni. Mielőtt elkezdenénk, három rövid szolgálati közlemény. Az első, hogy töltsétek le a Telex applikációját, ezt ingyenesen megtehetitek az App Store-ból, valamint a Google Play-ből. A második, hogyha több ilyen nagyszabású, élő stúdiós beszélgetést szeretnétek látni, akkor támogassátok rendszeresen a Telexet, ezt megtehetitek a telex.hu/támogatás oldalon. Végezetül pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha nem akartok lemaradni a következő videónkról. Köszönjük előre is. Én pedig köszöntöm a mai vendégünket, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Politikai elemzői szemszögből nézve, vagy akár ilyen szakmai oldalról megközelítve, más az a kampány, mint a korábbiak?
Hát összesen lehet hasonlítani vele, persze.
Nem csak izgalmasabbnak is lehet akár mondani?
Hát történt egy olyan dolog, ami az elmúlt 3,5 évtizedben nem történt. Tehát valójában itt nem csak az elmúlt 14 évről van szó, hanem szerintem a rendszerváltás óta eltelt időszakról. Ilyen váratlan, előre nem látható, ahogy ugye ezt a szakirodalom mondja, ilyen fekete hattyú egyetlen választási kampányban sem szállt fel. Voltak itt botrányok választásokat megelőzően, amelyek átrendeztek erőviszonyokat, de az, hogy most már realitásnak fogadunk el valamit, amit mondjuk február 1-én senki nem gondolt volna, vagy mindenki azt mondta volna, hogy egy őrültség, hogy valaki a semmiből előjöve esélyes lehet arra, hogy az ellenzék legerősebb politikai ereje legyen, hogy tényleg szinte a Fideszhez mérhető támogatottsággal rendelkezzen, hát ilyen nem volt. Ennyire új helyzet soha nem volt a magyar politikában, ilyen rövid idő alatt, ilyen drámai mértékű átrendeződésre. Úgyhogy hogy nem a rendszeren belül történik az átrendeződés, hanem valamilyen külső szereplő jelenik meg, ez nem volt. Ennyiben szerintem ez egy teljesen új helyzet, unikális helyzet.
Arra gondoltam, hogy először beszélgessünk a Fideszről, és akkor utána Magyar Péterről, illetve az ellenzékről, illetve általánosabb kérdésekről. Te mit szülsz le abból, hogy Orbán Viktor talán korábban kezdett el kampányolni, mint mondjuk az előző választások idején?
Nem olyan biztos azért, hogy minden választással összehasonlítva korábbi, talán az európai parlamenti választások esetére igaz ez, de azért most teljesen más helyzet van. Már részben amiatt is, mert nem csak európai parlamenti választás van, hanem önkormányzati választások is vannak. Illetve hát valamilyen reakciót kellett adni arra, ami február másodikától kezdődően történt Magyarországon, és azért az első reakció hetekig a hallgatás volt, vagy az útkeresés, vagy amit úgy szoktak nevezni, hogy a pánik a Fideszben. Erre kellett valamilyen elég egyértelmű válasz. Hát most is még leginkább az a kritika, hogy Orbán Viktort alig-alig lehet látni, hogy a rendezvényei nem nyilvánosak. Tehát még ez is kevés láthatóan a nyilvánosság egy része számára. Én azt gondolom, ezt nem lehetett megúszni. Szerintem ez nem is a maximális, hanem esetleg inkább talán a középértékhez közelítő reakció volt. Orbán Viktornak ebbe a kampányba be kellett szállnia. Szerintem akár erőteljesebb módon is, mint ahogy ezt megtette, úgyhogy én ebben nem látok semmilyen furcsaságot, vagy szokatlan dolgot.
Szerinted ő mennyire tudta felvenni a belpolitikai ritmust ugye az elmúlt időszakban is, de akár még szerintem még mi is beszélgetünk arról egy-két évvel ezelőtt ilyen választási műsorban, hogy Orbán Viktort a belpolitika már annyira nem foglalkoztatja, és sokkal inkább Európai Unió, illetve globálisabb kérdésekkel szeretne foglalatoskodni. Hogy ehhez képest most ugye azért a kegyelmi után pedig az látszik, kegyelmi ügy után, hogy vissza kell térni a belpolitikába, és itt kell rendezni a sorokat, hogy ez mennyire sikerül neki szerinted?
Hát tét nélküli választások voltak azért tömegével 2014-et követően Magyarországon. Egyes választásokról csak utólag láttuk azt, hogy tét nélküliek, de mondjuk mából visszatekintve szerintem a 14-es választás talán leszámítva az összes többi, legyen szó akár európai parlamentiről, akár parlamentiről, valójában előre eldőlt. Fundamentumok alapján nem volt igazán fontos az, ami a kampányban történik, vagy az, amit Orbán Viktor a kampányban tesz. Most nyilván új helyzet van. Nem szeretnék itt nagyon mélyen belemenni az orbánológiába, különösen nem annak a pszichológizáló változatába, de mégis bele fogok menni. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktort inkább felvillanyozza az, hogyha van tét. Tehát amit az ő politikusi karakteréről tudok, vagy gondolok, az alapján én azt feltételezem, hogy nyilván persze soha nem jó az, hogy veszteség éri a pártot, meg konfliktusok vannak, problémák vannak, de szerintem ő ezeket a helyzeteket szereti, kedveli. Az a típusú vezető, aki szereti azt, ha káosz van, amiből majd aztán ő rendet hozhat létre. Nyilván jobbak azok az ellenfelek, akiket ők maguk találnak ki és győznek le. De hát nyilván a politikus maga is tudja, hogy melyik az a harc, aminek igazán tétje van, és most azért van tétje szerintem ennek a küzdelemnek. Én rajta is, a megszólalásain is azt látom, hogy újra beszállt a ringbe, tehát hogy mintha ez őt valamennyire vitalizálná. Egyébként szüksége is van rá, mert azért 2022 után azt lehetett látni, hogy az, amiről beszéltél, hogy kevésbé érdekli a belpolitika, azért az látszott a megszólalásai, nyilvános szereplésein, és szerintem az évértékelő beszéde, vagy éppen a március 15-i beszéde, hát messze nem tartozott a legjobb szereplései, performanszai közé. Szerintem, ha sikerül stabilizálni a Fidesznek a helyzetét, akkor utólag tényleg azt fogjuk majd mondani, hogy talán még jót is tett a Fidesznek ez a, ahogy G. Fodor Gábor megfogalmazta, ez a pofon.
Na és ugye pont ez lenne a kérdésem, hogy mennyire sikerült eddig szerinted. Nyilván ugye még a választási eredményt azt nem ismerjük, csak azt, hogy mondjuk milyen dinamikákat lehet látni, és ugye onnan kezdeném, hogy azért mégis három meghatározó politikusukat elvesztették, ugye Novák Katalin, Varga Judit, hát Gulyás Gergelyről, és egyébként itt viszont annyiban árnyalnám a képet, hogy ugye róla pedig azt mondtad, hogy hát az ő karrierje egy időre talán véget ér, de közben ő meg nagyon magabiztosan nyilatkozik a kormányinfókon, és azt mondja, hogy semmi jelét nem látja annak, hogy megrendült volna a miniszterelnök bizalma benne, de még mondjuk Balogh Zoltán behoznám, mint a holdudvar fontos tagja, akit hát most már nem nagyon lehet látni azért a fideszes környezetben.
Nagyon komoly személyi veszteségek érték a Fidesz, erről szerintem nem is kell vitatkozni. Gulyás Gergelyről lehet beszélni. Nyilván én azt gondolom, hogy a Fideszben soha nem az volt az eljárás, hogy Orbán Viktor vezetői stratégiája soha nem az volt, hogy akit támadnak, azt leveszi. Pont az ellenkezője. Én arra számítok, hogy Gulyás Gergelyt rövid távon inkább meg fogja erősíteni a miniszterelnök. Lehet, hogy június 9-e után is inkább a megerősítés irányába mennek a dolgok, de hosszú távon azért ez számára szerintem elég ártalmas, súlyos helyzet volt, és ennek komoly következményei lesznek az ő politikai karrierjére nézve. Nem most, és talán nem is június 9-e után, de hosszú távon igen. Csak ennyi magyarázatra talán szorult az a mondatom, amit akkor vele kapcsolatban megfogalmaztam.
És ugye az volt a kérdés, hogy mennyire tudta stabilizálni magát a párt?
Hát nyilván ezt június 9-én látjuk majd a számokban, és azért ezek a számok most nagyon fontos számok lesznek szerintem. Ugye a Fidesszel kapcsolatban nagyon különböző közvéleménykutatási adatokat látunk. Egyes közvéleménykutató intézetek, amelyek inkább a Fideszhez állnak közel, 50% körülre várják az eredményt, mondjuk a 45 és 50% közötti tartományba. Tehát vannak felmérések, amelyek 40% alatti eredményt mutatnak. Szerintem ezek most nagyon súlyos mérföldkövek lesznek. Ugye a Fidesz eddigi leggyengébb európai parlamenti szereplése az a 47% volt 2004-ből. Nyilván azt feltételezem, hogyha ennél jobban tud a Fidesz szerepelni, akkor az stabilizálni fogja a helyzetét, nem fog elindítani egy második nagy hullámot azzal kapcsolatban, diskurzust, hullámot, hogy a Fidesz válságban van. Ugyanakkor, ha ez a szám minél közelebb áll a 40-hez, vagy akár 3-assal kezdődik, az szerintem egy nehezen kezelhető helyzetet fog előidézni. Ugye most abban a rossz helyzetben vagyunk, köszönhetően a magyar közvéleménykutató szakmának, meg nyilván a bizonytalanságnak, ami miatt sokkal nehezebb mérni, hogy nagyon nagy ez az akciórádiusz, vagy ez a hullám, vagy ez a sáv, amiben a Fidesz lehetséges szavazat arányát mutatják a kutatások, de nyilván szerintem valahol ott 45%-nál lehet az a határ, ami fölött azért egy nyugodtabb időszak várhat a Fideszre, alatta viszont újraindulhat ez a diskurzus. Amit viszont sikerült szerintem stabilizálni, az a belső értékeléseknek a világa. Persze 3 hét van június 9-ig, és ez azért el fog jönni az igazság pillanata, de én ma úgy tapasztalom, hogy a Fideszen belül a kedélyek megnyugodtak. Ugye azért február második felében, március elején tényleg lehetett érzékelni kapkodást, válságjeleket a Fideszben. Mára részben annak köszönhetően is, hogy lett egy válasz, vagy legalábbis van egy válasz, amit ők gondolnak arra, hogy hogyan lehet a helyzetet értelmezni, tehát, hogy Magyar Péter a baloldalt szalámizza, a baloldalnak ártalmas, ez a baloldal belügye és a kormányt nem érinti. Tehát ez a narratíva most szerintem általános a Fidesz vezérkarában és a Fidesz táborban is, és ha június 9-én valóban nem megy 45% alá a Fidesz támogatottsága, akkor szerintem a rövid távú problémákat a Fidesz túlélte, tehát a magyar jelenség rövid távú hatásait kezelni volt képes, és akkor van idő 2026-ig kigondolni a stratégiát, vagy megnézni, hogy mi fog addig egyáltalán történni.
Még egyébként ugye pont erre G. Fodor Gábor néhány nappal ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy hát hogyha most 40% körül áll a Fidesz, hát az egyébként más pártoknak az mennyire jó eredmény lenne, és egyébként az most milyen válságról beszélünk, hogy 14 év után is még bőven 40% környékén, vagy akár a fölött állhatnak a kormánypártok?
Persze, van ez a nézőpont is, meg nyilván, ha ez így történne, akkor ez lenne a narratíva, ez lenne a magyarázat, de azt gondolom, hogy azok, akik ezzel erről gondolkodnak a Fideszen belül, azok is világosan látnák, hogy ez egy súlyos helyzet. Hát nem volt olyan választás 2009 óta, amelyben a Fidesz 45% alá ment volna. Mondom, hogyha még ezt az európai parlamenti választást is nézzük, akár a legelsőt is, azon sem. Most talán a 2014-es, ugye az pont 40% környéki parlamenti választás eredmény, de hát ha ettől is jócskán elmaradna a Fidesz, akkor szerintem az elindítaná azt a jobb oldalon belül is azt a diskurzust, hogy változtatni kell. Ezek azért nagyon ördögi körök, amikbe bele lehet kerülni. Látszott már a Magyar Péter jelenség kapcsán is, hogy már a kormánypárti sajtóban is olvashattunk olyan cikkeket, amelyek arról beszéltek, hogy mit kellene másképp csinálni. Sokszor láttuk már ezt a jelenséget a jobb oldalon belül is, a nagyon egységesnek, meg monolitnak tűnő tábor, akkor, amikor válságjeleket érzékel, akkor azért képes erről kifelé is beszélni. Nyilván befelé, de úgy, hogy látszik ez kívülről is, és ha ezt időben nem állítja meg a politikai vezetés, akkor azért ez veszélyeket rejtett magában.
De még szerinted az, ha jól gondolom, akkor arra a Magyar Nemzet cikkre utalsz, ugye a Fritz Tamástól, aki a CÖFF-nek az egyik vezetője, ugye talán az a címe a cikknek, hogy így kell küzdeni Magyar Péter ellen, hogy ilyenkor ez mondjuk egy ilyen véletlenül kiengedett szerkesztőségi, autonóm lépés, vagy ez egy Orogán Antali kommunikációs iránynak megfelelően egy kifele szóló üzenet?
Hát szerintem a jobboldali média nyilvánossággal szemben két hibát követhetünk el. Az egyik, ha nem veszük észre azt, hogy van egy központi tervezés, meg központi irányítás, a másik pedig az, hogyha ezt túldimenzionáljuk, és tényleg azt gondoljuk, hogy Rogán Antal diktálja le az összes cikket, az összes véleményvezérnek. Szerintem azért nem erről van szó. Nyilván az irányok ki vannak jelölve, de azért ilyenkor át tud jutni a szűrőn egy-egy ilyen írás, és ami nem feltétlenül rossz egyébként, gőz kiengedésére és egyebekre alkalmas lehet. És mondom, láttunk már ilyet, tehát sokan nem emlékeznek rá, de a 2006-os második elvesztett választás után hát a Magyar Nemzetben elindult egy cikksorozat, és még nem a Schmidt-Máriás írásra gondolok, amely elemezte azt, hogy milyen válságban van a Fidesz. Most persze nem itt tartanánk akkor sem, ha a Fidesz 39%-ot kap, de én biztos vagyok benne, hogy ezek a szerzők, akik azért bizonyos autonómiával rendelkeznek, meg véleményvezérek sok-sok helyen elkezdenének erről beszélni. És ha mondom még egyszer, ennek van egy ilyen önbeteljesítő jóslat szerepe is, tehát ha elkezdünk arról beszélni, hát hányszor láttuk ezt a baloldal esetében, hogy válság van, akkor a válság még nagyobb lesz.
Uh-huh. Ugye 2019-ben is volt ilyen jelenség, amikor ugye az önkormányzati választásokon hát felemásan szerepelt a Fidesz, nagyon hosszan elnyúló vita volt arról jobb oldalon belül is, hogy most akkor a fiatalokat hogyan kellene megszólítani, de hogy akkor ezek nem úgy néznek ki, hogy Rogán Antal leszól és megengedi, hogy na fiúk, most akkor lehet egy kicsit vitatkozni, meg kicsit befelé kritizálni, hanem van ilyenkor az egyes embereknek is annyi nem tudom, szuverenitása, hogy azt mondja, hogy ő most megengedhet magának egy kritikus kérdést, gondolatot.
Hát sajnos nem vagyok jó alany, hogy ezt személyes tapasztalatból el tudjam mondani, de én úgy feltételezem azért, hogy mindent nem lehet kontrollálni a jobboldali nyilvánosságban sem. Sőt, azt biztos is vagyok benne, hogy ilyenkor egy-egy véleményvezér megszólalását persze lehet többé-kevésbé keretezni, de a részletekben nem lehet minden tekintetben Rogán Antalnak belenyúlnia. Magam is vettem részt mondjuk a 2000-es évek második felében olyan beszélgetéseken Fideszhez közel álló véleményvezérekkel, akik ezt a dilemmájukat meg is osztották velem. Tehát, hogy igen, megvan az a három pont, amit el kell mondani, de hát azon kívül a műsoridő hosszabb, és nyilván saját gondolatokat is hozzátesznek ehhez, amelyek egy válsághelyzetben, ha ők maguk is ezt érzékelik, akkor nyilván ilyen mondatokat fognak hozni, mint amit G. Fodor Gábor is most mondott, és azóta hányszor és hányszor ismételgetik, hogy Magyar Péter egy nagy pofon volt a Fidesznek. A fideszes hivatalos kommunikáció Magyar Péterrel kapcsolatban nem ez, hogy ő egy nagy pofon volt, de most egy ilyen mondat, ami egy elemzői autonómiából fakadhat, vagy egyáltalán egy gondolkodói autonómiából, nyilván ami nem teljesen azonos azzal, ahogy egy politikai kommunikáció fogalmaz, az önálló életre kell, és magam is most már harmadszor idézem ebben a rövid beszélgetésben.
Ugye a Fidesz kampánya lényegében ugye két szlogent érzékelek, az egyik a csak a béke, csak a Fidesz, meg a no migration, no war, no gender, amik ugye hát ismerős jelszavak az elmúlt évekből, vagy az elmúlt jó pár évből, de az a kérdés, hogy kell egyáltalán más mondani, vagy kellene más mondani a Fidesznek, hiszen ezek azért mégiscsak jól bevált sikeres kampányoknak a szlogenjei.
Hát az attól függ, hogy mennyire van más helyzet. Tehát ha nem lenne Magyar Péter, akkor nyilván ezek tökéletes kommunikációs elemek lennének. Láttuk ezeknek a működését 2022-ben is. Ugye a politikában nem az a helyzet, amit mindig sokan mondanak, hogy nem mondott semmi újat. Tehát politikában nem kell feltétlenül újat mondani, csak ha új a helyzet. Ez a nagy kérdés, hogy a Fidesz táborban milyen mélyen hatol be a Magyar Péterizmus, hogy mekkora károkat okozott. És hát ugye ezzel kapcsolatban is azért nagyon különböző kutatásokat látunk. A kutatások egy része azt mondja, hogy egyáltalán nem, egy másik része azt mondja, hogy minimálisan, vannak amelyek meg azt mondják, hogy egy kicsit jobban. Ezt június 9-én fogjuk igazán meglátni, hogy mekkora az a veszteség, amit ez okozott, és hogy kellett-e volna valamelyest másképp fogalmaznia, vagy másképp kommunikálni a Fidesznek. De a Fidesznél mindig az a tapasztalat, hogy ilyen válsághelyzetekben, már például azért lássuk be, ez a Fidesz számára is egy válsághelyzet, ami február óta van, amikor elveszítik a képességüket a politikai napirend irányítására, amikor új dolgok történnek. Ilyen válsághelyzetekben a Fidesz rutin mindig az volt, hogy a biztoshoz nyúlni, a veszteségeket minimalizálni, a kockázatokat minimalizálni. Ebből a szempontból szerintem teljesen logikus válasz volt, hogy nem kezdett el a Fidesz valami nagyon újat, hanem valamit, ami már bevált, azt elővette. Egyébként azt gondolom, hogy Magyar Péter nélkül is ez lett volna a Fidesz kampánya, tehát alapvetően béke köré rendezte volna ezt a kampányt. Ez 2022-ben azért hozott nagyon sok szavazót. Majd meglátjuk most, amikor van egy olyan szereplő, aki a Fidesz védett ideológiai törzs területére is bemerészkedik, hogy ez pontosan mekkora hatást tud elérni. Mert szerintem ez a kulcs, ez a változás kulcsa, hogy Magyar Péter az nem a szoroz meg mínusz egyel politikáját folytatja a Fidesz-szel szemben, mint ahogy egyébként eddig minden ellenzéki politikai erő, talán a Jobbikot leszámítva, hanem bemegy oda, olyanokat mond, amilyeneket a fideszesek szoktak mondani, és itt már egy kérdés, hogy mennyire lesz hatásos mondjuk vele szemben a háború pártiság, vagy a sorosizmus, vagy a gyurcsányizmus vágyainak az ismételgetése. Ezt nem tudom most megmondani, ezt június 9-én tisztában látjuk majd.
Hát és egyébként az is látszik, hogy elég sokfélét próbál rámondani a kormányzati kommunikáció, vagy hát mond is, és ebből most egyébként, ahogy említetted, én például a háború pártiságot, azt már úgy inkább szinte kikopni látom. Tehát, hogy a Gyurcsány az nagyon megy, meg hogy akkor ugye a plakátkampány, hogy Ursula von der Leyen vagy a Brüsszel kiszolgálója, de hogy a háborúságot vagy a háború pártiságot azt majd nem annyira tolják rá, hanem úgy mindig úgy valami mással próbálkoznak.
Hát mindennel próbálkoztak már, nyilván ezt folyamatosan mérik, hogy mire rezonálnak a szavazók, és amikor ugye szavazókról beszélünk, tudom, hogy egy kicsit unalmas, de azért ne felejtsük el, hogy nyilván a Fidesz szegmentáltan gondolkodik a szavazó táborokról, és számára a legfontosabbak a saját szavazóik, meg esetleg azok, akik billegnek, gondolkodnak azon, hogy esetleg dezertálnak a Fidesz táborból, ezeket külön-külön próbálják mérni, úgyhogy én mindenkit óva intenék attól, hogy a saját személyes véleménye vagy tapasztalat alapján mondjon valamit arról, hogy egy politikai kampány vagy egy szlogen mennyire működik. Nyilván a tervezés során elsősorban a potenciális szavazók, vagy az éppen megcélzott szavazóközönségre figyelnek, és nem azon gondolkodnak, hogy én vagy Mari néni mit gondol ezekről a kérdésekről.
Te egyetértesz azokkal a elemzői megállapításokkal, amik úgy szólnak, hogy hát most már ugye 100 napja nem tudja a Fidesz dominálni a közbeszédet, elvesztette a tematizációs képességét?
Hát persze, ilyen elég régóta figyelem a magyar politikai napirendet, ugye ez is volt egy kutatási témám, a doktori dolgozatomat is ebből írtam még sok-sok évvel korábban, tehát már a 90-es évek második felétől vannak kutatási eredményeim, meg mások eredményei erre vonatkozóan, és pont egyik nap néztem végig a 2000-es éveknek a napirendi vizsgálatait, és őszintén szóval még amikor a Fidesz ellenzékben volt, akkor sem nagyon fordult az elő, hogy tartósan 2-3 hónapra a Fidesz egyáltalán ne legyen szereplője a vezető híreknek, mint kezdeményező. Tehát a Fidesznek kormányon különösen, de még ellenzékben is. Tehát 2010 előtt is, akkor, amikor még nem volt azok a média viszonyok, amiket sokan ugye ennek fő felelősének tartanak, nem, egyszerűen a Fidesz politikájában mindig is benne volt az, hogy a politikai napirendet dominálni, meghatározni kell, ügybirtoklásokat kell kialakítani, olyan ügyeket, amelyek hozzájuk kötődnek. És hát persze voltak időszakok, amikor a Fidesz defenzívába szorult, de ilyen tartósan, ilyen hosszú ideig én erre nem nagyon láttam példát. És ha végig gondolod, most sincsenek olyan témák, amelyeket a Fidesz hozott volna elő, és napokra mondjuk a másokat reagáltatna, vagy mások válnának reaktív szereplőkké. Egyszerűen nem tud a Fidesz kitalálni most láthatóan olyat, ami a politikai napirenden meghatározó lehetne. Ez egy nagyon jó, komoly pofon.
Na de és ehhez képest pedig veszteség. Azt mondod, hogy te is azt érzékeled, hogy megnyugodtak a háttérben.
Igen, feltétlenül megnyugodtak a háttérben, részben azért, mert van narratív, vannak gondolatmankók az egész helyzet leírására. De persze ez egy időleges megnyugvás, június 9-e hozhatja majd el azt, hogy valóban a Fidesz számára nem jelent olyan nagy veszélyt az új helyzet, vagy pedig komoly a probléma. Hát én azt gondolom, hogy ez most egy pillanatkép, amit látunk.
Ti érzékelsz arra utaló bármilyen jeleket, hogy a Magyar Péter féle Tisza párthoz, akár a Fideszből, akár a Hold udvarból, de hogy érdemben, nem tudom, kacsintgatnának szereplők?
Hát jeleket igen, de azért ezt semmiképpen nem nevezném annak, hogy szakadás következett be, vagy bármifajta frakciósodás jelei indulnának el. Ugye a domináns pártrendszerekkel foglalkozó irodalom, amit én a legjobb leírásának gondolok sokakkal szemben a magyar helyzetnek, az azt mondja, hogy úgy kezdődik el egy ilyen domináns pártrendszernek a felbomlása az esetek többségében, hogy korhadás vagy elfáradás, vagy törés következik be a kormányzó politikai erőn belül. Én mindig is ezt mondtam fél évvel, egy évvel ezelőtt is, hogy szerintem ez az egyetlen esélye annak, hogy az Orbán rendszer meginogjon, nem az ellenzék a szorozd meg mínusz egyel politikájával tud veszélyt jelenteni a Fidesz számára, hanem csak az, ha belülről indul el valamilyen folyamat, ami vagy egy elkorhadás az idővel, vagy pedig valamilyen törés. Na most hát ha most megnézzük, hogy mi történt, akkor azért ez még nagyon messze van attól, hogy törésről beszélhessünk. Nyilván sokan vannak olyanok a Fidesz táborban, akik kacsingatnak, ahogy fogalmaztál, Magyar Péter felé. Nyilván, ha mondjuk június 9-én egy olyan választási eredményt látnánk, hogy a Fidesz kapott 39%-ot, Magyar Péter meg 29-et, hát azért biztos, hogy sokan lennének, akik átgondolnák a politikai jövőjüket, és esetleg szívesen most szállnának fel egy induló vonatra. Egyébként is van ez a jelenség szerintem az egész mostani helyzettel kapcsolatban, hogy sokan érzik azt, hogy itt valami nagyon indul, amelyhez érdemes csatlakozni, de ez még nem a Fidesz tábor. Abban az értelemben, hogy fideszes háttéremberek, politikusok, akár csak helyi szinten is elindulnának. De ahogy Magyar Péter maga is mondta, könnyen elképzelhető, hogy június 9 után, ha tényleg ilyen jó eredményt ér el a Tisza párt, akkor akár önkormányzati szinten, országos szinten, a háttérvilágból, tehát gazdasági világból, azok, akik csalódtak, vagy éppen új lehetőségeket keresnek, azok el fognak ebbe az irányba indulni. De azért törésről ugye akkor beszélhetnénk, hogyha itt most már fideszes politikusokat láthatnánk jelentős számban megjelenni a Tisza párt körül, vagy háttérembereket. Persze ezzel kapcsolatban Magyar Péter maga is azt mondja, hogy nem is fogadná ezek közeledését, de hát itt egyáltalán nem tartunk még. Ez egyelőre egy személyes show műsor.
Lázár Jánosra annyiban térnék ki.
Rágondoltam én is, igen, pont amikor beszéltem.
De és mit gondoltál róla?
Hát, hogy egy igazi törés az azt jelenteni, hogy mondjuk a Fidesznek egy vezető politikusa, például Lázár János vagy bárki más, az csatlakozna egy ilyen mozgalomhoz, egy ilyen irányhoz.
Mert azért az elég különutasnak tűnt az ő megszólalása, ugye a 444-nek nyilatkozott, és azt mondta, hogy azokban az állami cégekben, amiket ő felügyelt, ott ő meg volt elégedve Magyar Péterrel, majd erre válaszol Magyar Péter azt mondta, hogy Lázár János ügyesen helyezkedik. Jó. Lehet ennek bármi jelentőséget tulajdonítani, érdemes-e, vagy ez egyszerűen csak egy izgalmas nyilatkozat.
Hát Lázár János mindig is Lázár Jánosnak mindig is az volt a jellemző, hogy szeretett úgy fogalmazni, hogy a kórusból kiénekeljen, hogy láthatóvá váljon. Tehát tényleg nem tudom megmondani, hogy ezt most csak lárpullár művelte ő, tehát a szokásos kommunikációs stratégiájának megfelelően próbált másképp fogalmazni, vagy ennek van bármi üzenetértéke. Nyilván óriási kockázata lenne bármilyen jól azonosítható lépésnek bármelyik fideszes vezetőpolitikus részéről. Szerintem ezt Lázár János sem engedheti meg magának, de az, hogy hosszú távon ki hogyan gondolkodik. Szóval most a magyar politikában tényleg ebben a szempontból is új helyzet van, hogy olyan dolgok következhetnek el, amelyeket nem láttunk korábban. Hát hol van már az az időszak a magyar politikában, amikor pártokon átívelő átülések, átmozgások történtek. Volt ilyen, a 90-es évekre ez jellemző volt. És ha körülnézel a régióban, egy csomó helyen látunk ilyeneket. Tehát front politikusok vagy alakítanak új pártokat, vagy csatlakoznak más politikai erőkhöz. Mi megszoktuk azt, hát szerintem 98 után talán egy ilyen eset volt, egy hölgy ült át a Fidesz frakcióból az MSZP frakcióba. Erre emlékszem, de nagyon régen volt már ez is, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhatott. De könnyen lehet, hogyha valóban a Tisza párt nagyon jelentős szereplővé válik, második legerősebb politikai erővé, akkor hát nyilván sokak számára egy kívánatos opció lehet, ha azt látják benne, van ilyen értelmezés is, ugye, hogy ez az új Fidesz, én ilyet is sokszor hallok mostanában, hogy sokan mondják, hogy néhányan mondják azt, hogy ugye előre küldték Magyar Pétert az új fideszesek, az új törökök, hogy alapítson egy új pártot, és majd oda dezertálni lehetnek képesek. Annyi féle narratíva van ezzel kapcsolatban. Ezek most mind ilyen sci-fi sztoriknak tűnnek, de hát ki tudja. Ki tudja, mi lesz a Tisza pártnak a jövője. Ez ma beláthatatlan. Mondjuk 92-ben kevesen gondolták, hogy a Fidesz lesz a jobb oldal vezető ereje arról a pártról, amelynek az elnöke a Liberális Internacionálében ténykedett, és maga a párt is liberálisnak nevezte magát, és aztán később a legerősebb konzervatív párt lesz. Szóval elszoktunk ezektől. Az az igazság, hogy egy évtizeden vagy két évtizeden keresztül annyira megcsontosodott a magyar politika, hogy ezekre mind legyintünk. Én magam is sokszor elmondtam, hogy én azt tapasztaltam, vagy az volt a politikai elemzői szocializációm, hogy a legjobban beváló mondat mindig az, hogy úgyse történik semmi, tehát a status quo. Mindig a status quo mellé érdemes letenni a garast, mert az beválik, de hát változhat a helyzet, és történhetnek ilyen események, amikor a fekete hattyúk felrepülnek.
Ugye említetted ezt, hogy van ilyen narratíva, hogy előre küldték a Magyar Pétert, és ugye ez azért foglalkoztatja szerintem a viszonylag sokakat, akik a politika körül gondolkodnak, hogy mi az egész jelenség, hogy ő tényleg így egyedül van, és egyedül megy oda, és mondja el a beszédet, és nem áll mögötte senki, mikroadományokból működik, támogatóból, meg ilyen pro bono felajánlásokból, közben ugye a kormánypárti nyilvánosságban pedig arról beszélnek, hogy ő a, nem tudom, a CIA-nek az embere, és Soros Györgynek az embere. Neked van arról bármilyen érdemi tudásod, hogy ez az egész Magyar Péter és a Tisza párt, hogy ez hogyan épül fel struktúrálisan, hogy vannak mögötte komoly emberek, pénzemberek, úgy értem a komoly embert, hogy akik nagyobb támogatást is nyújtanak, vagy ez tényleg egy ilyen brémai muzsikusok szintjén lévő éppen, aki jön és becsatlakozik, az segít valamit a történet?
Hát először is személyes tapasztalatomat hadd mondjam el, hogy az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy szinte soha bármelyre jártam, senkit nem érdekelt a politika. Tehát amit mondjuk korábban egy évtizeddel ezelőtt gyakran megtapasztaltam, hogy megkérdezték, hogy mi történik, az teljesen eltűnt. Aztán az elmúlt pár hétben folyamatosan bármelyre járok, mindenhol kérdeznek valamit az emberek, és a leggyakoribb kérdés a ki áll Magyar Péter mögött kérdés. Ami persze nem azért kérdés, hogy én arra válaszoljak, hanem azért kérdés, hogy aztán akivel beszélgetek, az elmondhassa ezeket a téziseket, tehát hogy Magyar Péter mögött az amerikaiak állnak, Magyar Péter mögött Soros György áll, Magyar Péter mögött Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Lázár János, stb. Hát mindenkinek van valamilyen megfejtése, mert egyszerűen az emberek nem hiszik el azt, hogy ez így lehetséges. És tényleg nehéz elhinni, hogy ez így lehetséges. És mi is nem csak karmelitológia van, hanem most már magyarológiának is kell lennie, mert tényleg csak ilyen közvetett dolgokból tudunk arra következtetni, hogy mennyire tervezett az egész, vagy mennyire nem tervezett. Számomra egy fontos esemény, vagy egy fontos adalék volt a megyei listáknak a visszavonása, illetve hát el nem indítása, vagy fel nem állítása. Talán az mutatta először azt, hogy hogy azért ebben több az esetlegesség, mint az előre eltervezettség. Szóval, hogyha eleve nem szoktam abban hinni, hogy mindennek van valami oka, meg magyarázata, nekem személyesen az a tapasztalatom politikusok közelében járva kelve, hogy sokkal több az esetlegesség a politikában, mint azt az emberek egyébként gondolják. Ugye a hétköznapi ember úgy próbál védekezni a politikai manipulációkkal szemben, hogy azt gondolja, hogy hát ő jól látja a dolgokat, és minden mögött van valami. Tehát, hogy sokkal okosabb vagyok annál, mint hogy átverjenek, ezért ez biztos, emögött ez meg az van. Sokszor szerintem, ha közel lépünk a dolgokhoz, akkor azt látjuk, hogy ez nem így néz ki. Egy csomó dolog esetlegesen történik, ami persze nem zárja ki azt, hogy ne lehetnének komoly tervezettségek, meg összeesküvések. De nekem most, ha választ kellene adnom arra, hogy Magyar Péter mennyire megcsinált, vagy mennyire egy hát naponta változó, alakított esetleges folyamat vagy jelenség, akkor inkább az utóbbit gondolnám. Szerintem szándékok vannak, nyilván egy nagyon erős szándék az ő részéről, de azért én több kanyart látok ebben, mint ami azt mutatná, hogy az egész mögött valami nagyon nagy, a nagy terv állna, bárki is írta ezt a tervet.
De ilyen elemzői szempontból látsz komolyabb hibát, amit ő a kampány során elkövetett addig?
Hát nem. Nem. Én azt gondoltam például, sok hibát látok azzal kapcsolatban, amit én gondoltam vele kapcsolatban. De azzal kapcsolatban, amit ő tett, kevésbé. De amikor elindult az országjárása például, akkor azt gondoltam, hogy talán ez túl nagy vállalás, és hogy pont az lehet az ő újdonsága, hogy a közösségi média, vagy az internetes elérés annyit fejlődött, hogy nem kell belevágnia ebbe a hadműveletbe, ami nagyon sok politikus elvérzett már korábban, vagy ami nagyon sok felesleges energiát elvesz politikusoktól. Nem tudom, mennyire követted, hogy például Vona Gábor is végigjárta heteken keresztül a vidéket. Szerintem abból olyan nagyon sok, ha most megnézzük az ő pártjának a támogatottságát, nem jött ki, és országos eléréseket sem igazán generált, és inkább eltűnt a pártja is, meg ő is a nyilvánosságból. És Magyar Péternek ez is sikerült. Sikerült megmaradnia továbbra is az országos politikai nyilvánosságban. Ezek nagyon sikeres rendezvények. Szerencsére a közvetítéseknek köszönhetően elemzőként sokat láttam is ezekből. És azt gondolom, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy ezek nem jól sikerült fellépések vagy műsorok lennének, és valami elképesztő, hogy ezeket ő bírja, kezeli, végigcsinálja. Szóval, hogy szerintem egyelőre nem. Nyilván a politizálás nagyon sok mindent jelent, meg sokszor hallottam már, sokan elmondták, hogy a nehezen majd most fog jönni a pártépítés, meg a szakpolitikáknak a kitalálása, és nyilván ezeket tényleg el is lehet mondani, hogy ő még nem egy kész politikus, az egész még nem egy felépített, intézményesült politikai erő, de azt gondolom, hogy az, amit eddig láttunk tőle, az elismerést érdemel abban az értelemben, hogy ha ezt egy politikus képzőben látnánk, vagy ott tanulnánk róla, akkor nehéz lenne ebben nagyon komoly hibákat találni. És én azt tapasztalom, hogy ezt még a politikai ellenfelei is elismerik. A kezdeti lekezelő hozzáállás, amit a Fidesz részéről is, és szerintem az ellenzék egyes csoportjai részéről is láttunk, az személyes tapasztalataim szerint mára megszűnt.
De nem lehet, hogy az van, hogy követel hibákat, csak egyszerűen az ő tábora ezekre úgy reagál, hogy még a hibákat is magasba emeli és örül neki. Tehát mondok egy példát, ugye kiposztolta, hogy a tech, nem tudom milyen szervezetei, hogy akkor blokkolják az internetet a környéken, aztán igazából erre hát minden oldalról az volt a válasz, hogy nem, az egy walkie-talkie kb., amit ott látott, meg egy fényképező gép, vagy azt, hogy mondjuk most nem megy el mondjuk a Partizánba vitázni, most legalábbis ezt tudjuk, vagy ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, erre sem az látszik, hogy a posztjai alatt arról kommentálnének emberek sorban, hogy de igenis el kell menned és ki kell állnod. Tehát, hogy...
Jó, tehát egyrészt szerintem van ez a kegyelmi időszak, vagy kegyelmi pillanat, vagy a mézes hetek időszaka az ő esetében, vagy ahogy szokták mondani, ez a teflon hatás az elején, tehát hogy sok minden lejön róla, de ennél szerintem többről van szó. Ezt ugye Ruf Bálint úgy nevezi, hogy a magyar trumpizmus, hogy én azt gondolom, hogy az egész politikai karrierjében, vagy megjelenésében van valami szabálytalan, van valami, ahogy szintén valahol hallottam, elnézést, most már mindenki Magyar Péterről beszélt, talán a 24.hu-nak a podcastjében, hogy van valami atipikus vele kapcsolatban. És azt gondolom, hogy ez igaz. Tehát ami egyébként valamelyest Márki-Zay Pétert is jellemezte, csak ő ezt a szabálytalanságát, meg atipikusságát bele kellett, hogy vigye a baloldali ellenzéknek az intézményesült világába, és rögtön az egész egy másik fénytörésbe került. Na de hogy visszatérjek erre, tehát azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem okozná a problémát. Tehát ezek, ahogy Trumpnál sem okoz soha problémát, ha olyan dolgokat mond, amelyekről mondjuk az értelmiség számára, vagy a zsurnaliszták többsége számára világos, hogy az nem igaz. Ha van egy rajongó követő táborod, akkor őket nem zavarja az, hogy az valójában akkor egy egyszerű walkie-talkie volt, és nem egy internet blokkoló. Ráadásul tényleg egy olyan hiszterizált közvéleményben vagyunk, ahol azért nagyon sokan hajlamosak azt elhinni, hogy tényleg Rogán Antal képes lenne, és megpróbálná ellehetetleníteni az internetes közvetítést, nem tudom, Békés megyéből, vagy akárhonnan. Tehát még ha az nem is az, attól függetlenül ezt elhiszik. Én ezeket nem látom hibának. Szerintem a politikai hiba nem ez. Nem, az ő esetében sokkal inkább például az lett volna egy nagyon jelentős politikai hiba, elkezdett volna arról beszélni, hogy hogyan működik majd együtt a 2026-os választáson az ellenzéki pártokkal. És bár ebben tényleg voltak tehát az ő politikai mondani valójában ott különösen az elején szerintem voltak kanyarok. Az első néhány nagy gyűlésén vagy tömegrendezvényén nagyon sok volt az ellenzéki politikai mondani való, de biztos értem, sokan mondták is, ugye, hogy az első nagy beszéde az olyan volt, mint amit bármelyik ellenzéki vezető elmondhatott volna.
Ez a március 15-én.
Így van, igen. Így van, de szerintem nagyon, nagyon az ő szempontjából hasznosan visszakanyarodott, és felismerte azt, hogy neki be kell mennie a Fidesz védett ideológiai törzs területére, és azokat a dolgokat kell mondani, és nagyon következetesen ki kell állni a sem Gyurcsány, sem Orbán stratégiája mellett. Szerintem ezek, tehát a politikai stratégiája, az szerintem jól kigondolt, vagy legalábbis jól alakult az ő szempontjából. Lehet, hogy az első perctől kezdve ez nem volt ennyire világos, és következetesen viszi. Tehát még olyan körülmények között is, például hallgattam Bolgár Györgynél a beszélgetését, ahol egyértelmű volt, hogy az ottani hallgatóközönség nem azokat a mondatokat akarja hallani, vagy nem azokat hallgatja szívesen, és nem alkalmazkodott ehhez, hanem a stratégiájának megfelelően vitte ezt az inkább jobboldali vagy középpárti kommunikációt azokban a kérdésekben is, amit mondjuk egy DK-s vagy egy baloldali, óbaloldali tábor másképp szeretett volna hallani tőle. Úgyhogy azt gondolom, hogy stratégiai hibát nem követett el. Nyilván van egy csomó taktikai hiba, de azt megbocsátják az emberek, de ez ugyanez igaz a Fidesz esetében is. Amíg a politikai stratégia a következetes, addig teljesen mindegy, hogy időnként egyes szereplők hülyeségeket mondanak, hülyeségeket beszélnek, vagy éppen rossz válaszokat adnak. Nem ez a fontos, hanem az, hogy van-e narratíva és világos ehhez, következetes ehhez. Szerintem ebben egyelőre jól teljesít Magyar Péter.
És azt nem tudom, hibának lehet mondani, vagy az problémás lehet szerinted, hogy a Magyar Pétert látjuk a nyilvánosságban, ő járja az országot, de senki mással nem találkozunk a pártjából, tehát sem az LP képviselő jelöltek, sem a fővárosi közgyűlésben készülő képviselő jelöltek nem nyilatkoznak, sőt nem is válaszolnak kérdésekre, tehát nem tudja a sajtó sem elérni őket.
Nem, szerintem ez nem hiba, ez hihetetlen kockázat lenne jelen pillanatban. Június 9-ig nyilván elég lesz az ő személye. Én nem találkoztam olyan választóval, meg szerintem nincs is olyan választó, aki amiatt nem fog, egyébként Magyar Péterrel szimpatizál, de azért nem szavaz rá, mert nincs második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik megszólaló mellette. Bocsánat, az előbb említettem Vona Gábort, hadd hozzam megint ide őt, ugye Vona Gábornak van, és pártjának van egy alelnöke, akit ő próbál felépíteni rendszeresen, meg is jelenik, de nem hiszem, hogy bárki is amiatt szavazna a második reformkorra, mert van volna Gábor mellett más megszólaló, és ezek nagyon nehezen felépíthető dolgok. Ugyanakkor persze, amikor majd a kormányképesség lesz a kérdés, és ez mondjuk 2026-ban lehet kérdés, akkor azt nem engedheti meg magának egy ilyen politikai erő, hogy egy személyes pártként induljon, de június 9-én még teljesen másról szól. Ott szerintem addig bőven ki fog tartani ez az egyszemélyes show, amit Magyar Péter vész a magyar politikában.
De ugye azt számíthat akár mondjuk egy választási eredményben is, hogy ugye most Magyar Péter kampányol, a Fidesztel pedig azt látjuk, hogy ott mindenki. Tehát, hogy lehet, hogy nem annyira látványos, de járják az országot, ott vannak majdnem minden településen, zárt fórumokat tartanak többnyire, de hogy az mégsem egy embernek a kampánya, hanem több száz arc, aki azt viszi.
Ez szerintem a legérdekesebb jelenvonása, vagy jelensége a mostani helyzetnek, hogy tényleg a hídon az elefánt, meg a kisegér mennek át. Tehát van egy intézményesült politikai erő, egy hatalmi gépezet, egy hatalomgyár, sok ezer, sok tízezer emberrel, rengeteg megszólalóval, óriási anyagi erőforrással, kormányzati tapasztalattal. Hát nem lehet összehasonlítani, és vele szemben ott, vagy mellette a hídon, ott dübörög a kisegér egyedül, a kis platós teherautójával, és mégsem az van, amit annyiszor hallottunk az elmúlt 14 évben, hogy a fundamentumok számítanak, meg hogy az ellenzéki politikának nincs lehetősége, mert hát aszimmetrikus a politikai helyzet. Ez tök igaz. De lám, mit látunk? Azt látjuk, hogy mégis lehetséges. Lehetséges a politikában a számok, lehet az egy meg egy, az nem csak kettő, hanem 4, 5, 6, 7, bármennyi lehet, mert a politika az nem matematika. Vannak elemei persze a politikának, ami matematika, elérés, meg erőforrások, meg egy csomó minden, de mégsem ez számít. Az, hogy mi mut be a fejekbe, mi megy át a fejekbe, vagy az emberek hogyan fognak gondolkodni, abban csak egy szempont a sok közül az, hogy hányan beszélnek, mennyi óriás plakát van kint, stb. Stb. Az is fontos, hogy mi az, amit mond, és erre hogyan rezonálnak az emberek. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy csoda, mások azt mondják, hogy ez egy borzalom, ami történik, de mindenki azt elismeri, hogy valami olyasmi történt, ami a korábbi magyar politikai matematikában nem volt beleilleszthető. És nem meg tud történni. Szerintem ez a politikának a, hát bizonyos értelme szerintem az egyik legszebb, vagy legizgalmasabb jelensége, hogy ezek nem lehet ezeket matematizálni, vagy nem lehet ilyen algoritmusokba beletenni. Ezek váratlan események, és képes egy kisegér is erőteljesebben, vagy legalább úgy döbörögni a hídon, mint a nagy elefánt.
De és mondjuk egy választás napján az a fajta aszimmetria, hogy a Fidesz az gyakorlatilag lakó épületen belül is tudja, hogy akkor melyik emeleten hány ember van, akit ő meg tud szólítani és el tud vinni választani. Nyilván egy városban az nem úgy működik, hogy akkor fogom és tudom, valamilyen eszközzel rákényszerítem a szavazókat, de hogy mégis mondjuk a Magyar Péternek valószínűleg megközelítőleg sincsen olyan tudása a szavazóiról, mint amilyen mondjuk a Fidesznek van, hogy ez lehet egy fontos befolyásoló tényező?
Hát persze, emiatt nem lehet a Fideszt leírni. Emiatt kell szkeptikusnak lenni szerintem azokkal a kutatásokkal szemben is, amelyek a Fidesz történelmileg legrosszabb eredményét jelzik előre, mert a Fidesz irtózatos gépezettel rendelkezik. Tehát, hogy nem csak kommunikációs, hanem terepmunkában is olyan tudással, meg olyan erőforrással, ami másnak nincs. Ami régen volt a szocialista pártnak, de ma már csak egyedül a Fidesznek van. Ezért a Fidesz számai mögé ezt mindig oda kell látni. Lehet, hogy egy közönség kutatásban csak 39 ez a szám, de a választás napján, meg előtte is olyan minőségű terepmunkát tudnak végezni, ami azt jelenti, hogy a saját szavazóit, saját potenciális szavazóit biztos, hogy nagyobb arányban tudja elvinni, mint bárki más a politikai versenyben. Tehát a Fidesz nem lehet leírni semmiképpen. Ugyanakkor lám-lám megint ez a helyzet, hogy persze az egyik oldal lehet, hogy megdolgozza a saját szavazóit, meg tudja mindenkiről, de ha van egy ilyen áradás, van egy ilyen időszak, akkor mások meg elmennek anélkül, hogy bárki is nógatná őket, hogy szavazzanak. Ezek nagyon ritka helyzetek persze a politikában, ezért is azt gondolom, hogy persze fundamentálisan nem lehet a kettőt semmilyen körülmények között összemérni, és továbbra is június 9-én bármi lesz az eredmény, az egyiket elefántnak, a másikat meg kisegérnek kell látnunk tovább.
Meg ahogy egyébként említetted is, hogy ugye régen volt a szocialista pártnak ilyen címlistája, meg terep tapasztalata, de ott is a végső soron elő tud állni egy olyan helyzet, hogy hiába megy oda az aktivista, és megkéri, hogy menjen már el szavazni, végül azt mondja az ember, hogy rácsukja az ajtót, vagy jó, elmegyek, de aztán mégsem megy el, tehát hogy...
Na de ez a kérdés, igen. Hogy a Fidesz van-e ebben a helyzetben? Szerintem még nincs. Még most biztosan nincs. Tehát azok, akik a Fidesz drámai zuhanásáról, meg válságáról beszélnek, azoknak érdemes azért összehasonlítani, hogy ez a szocialista párt már hogyan, mikor következett be. 2006 után ez is évekbe telt, amíg a szocialista párt oly mértékben leépült, hogy a szavazó rácsukja az ajtót és ne menjen el, és akkor is még ugye az MSZP még 2010-ben is az azóta eltelt időszakban a legjobb eredményt érte el az ellenzéki pártok közül, hogyha egyedül indulnak, majdnem 20%-ot tudott ugye elérni. Tehát odáig épültek le. Tehát arról ábrándozni, vagy attól félni, hogy a Fidesz most valami történelmi vereséget fog szenvedni, akár önkormányzati szinten, akár az EP választáson, az szerintem illúzió, vagy éppen felesleges félelem, attól függ, melyik oldalról beszélünk. De hát nyilván, ahogy ezt Magyar Péter is annyiszor mondja, ugye minden hosszú út az első lépéssel kezdődik. Itt most először fordul az elő szerintem, hogy az ellenzék az erdőben nem befelé megy, hanem kifelé jön.
Hát, vagy hát ugye mit tekintünk ellenzéknek?
Igen, a Fideszen kívüli világ. Uh-huh. Igen.
A DK-nak mennyire van félnivalója ettől a választástól?
Hát nagyon. Szerintem minden ellenzéki pártnak, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy a Magyar Péter jelenséget hogyan tudjuk majd utólag értelmezni, akkor szerintem úgy tudjuk utólag értelmezni minden eseti dolgot leszámítva, hogy az egész egyfajta válasz egy kettős válságra, amely kettős válságból a legnagyobb válság az az ellenzék válsága. Szerintem Magyar Péter erőletörését jelentősebb részben az ellenzéki szavazók, az ellenzéki pártok válsága hozta, kisebb részben pedig a kormány oldalának az elkorhadása, 14 éves kormányzása és nyilván politikai hibái, szervezeti, inkább személyi problémái, de most beszéljünk az ellenzékről. Tehát, hogy az ellenzék minden párt számára a lehető legrosszabb az, ami történik. Kezdetben úgy tűnt, hogy talán a DK-t ez kevésbé érinti, de hát nyilván az úgynevezett ellenzéki szavazó az 2010 után inkább volt ellenzéki szavazó sem, mint pártokhoz kötődő szavazó. Tehát kialakult egyre inkább ez az ellenzéki Fidesszel szembeni szavazói attitűd, ahol azért még a legelkötelezettebb DK szavazókat is érintheti az, hogyha azt látják, hogy van a pártjuknál egy erősebb, potensebb, nem fideszes, hát az nem fideszes, az ellenzéki politikai erő. Ez még a Mi Hazánkra is hatással van szerintem. A DK talán annyiban különbözik az összes többi ellenzéki pártól, hogy míg a többiek azok, hát kezüket feltéve, sőt, lelkesen asszisztáltak egy ideig ahhoz, hogy Magyar Péter elveszi az ő szavazóikat. A DK, mint a, szerintem az ellenzékben a legprofesszionálisabb politikai erő, a legelősőként ismerte azt föl, hogy számukra ez életveszély, ami történik, és azonnal elkezdtek tüzelni Magyar Péterre. Ugye, míg Donát Anna elment Magyar Péter rendezvényeire és lelkesen támogatta, és ezáltal azt üzente a Momentum szavazóinak, hogy hát ez zöld lámpa van, addig a DK az első pillanatban bekapcsolta a saját piros lámpáját, és megtette azt, amit egy ilyen helyzetben meg kell tennie, megpróbálta a szavazóit eltéríteni a dezertálástól. Ezért is van szerintem az, hogy talán a DK áll a legjobban még kitől mennyi szavazót viszel Magyar Péter versenyben, de a DK-t is. A DK most 2024. június 9-én egy nagy pecsétet kaphatott volna arról, hogy ő a legerősebb ellenzéki párt. Most fog kapni egy pecsétet nagy valószínűséggel arról, hogy van nála egy erősebb politikai erő az ellenzéki oldalon. Ez a lehető legrosszabb, ami történhetett volna a DK-val.
Ennek milyen következményei lehetnek, akár mondjuk Gyurcsány Ferenc vezető szerepére nézve?
Hát beláthatatlan, szerintem beláthatatlan következményei lehetnek. Ez most azt fogja jelenteni, ha tényleg így lesz, hiszen nyilván ezt még nem tudjuk. Volt olyan kutatás, ugye, amelyik a DK-t és szövetségeseit erőteljesebb...
És az még csak két adta volt egyébként,
igen.
És szintén ez Závetsz volt.
Igen, és most már az ellenkezőjét látjuk a Závetsz kutatásában. Gyorsan fordulnak a dolgok közvélemény állapotában. Szóval, hogy beláthatatlan következménye lehetnek szerintem, mert ez azt jelenti, hogy az a DK-s projekt, ami arról szólt, hogy az ellenzék legerősebb erejévé válni, elszívni az ellenzéki pártok szavazóit, időnként az ellenzéki pártok politikusait is, az itt megbotlik. Vagy hát láthatóan a perspektívája is. És elhomályosulhat, és nem tudom, hogy ebből a DK milyen következtetéseket fog levonni. Ugye Magyar Péter arról beszél, hogy egy ilyen háromosztatú magyar politikai teret képzel el, ebben a DK-nak azért fontos szerepet szán, ugye? Tehát azt gondolom, hogy erre van is esély, hogy 2026-ra akár úgy menjünk neki, hogy a Fideszen kívül lesz egy tiszapárti középvilág, ami egyébként akár más politikai erők, szavazói biztosan, de akár politikusai is csatlakozhatnak, és lehet, hogy megmarad egy viszonylag erőteljesebb, ha nem is egyharmados, de azért egy jelentősebb támogatottságú DK és baráti köre, amit mostanában óbaloldalnak szokás nevezni elemzésekben, ez lehet, és akkor ez még játékteret biztosít számukra, de ez nem az a forgatókönyv, amit ők elképzeltek. Ennek egyébként szerintem egy ilyen inkubátorháza lehet a fővárosi közgyűlés most, tehát most itt képzelődünk arról, hogy nézhet ki 2026, de lehet, hogy már 2024. június 9 után, illetve hát majd októbertől, mikortól hivatalba lépnek az új megválasztott tagok, láthatunk ebből valamit a fővárosi közgyűlésben, amelynek szerintem most esélye van arra, hogy pont így nézzen ki. Legyen benne egy Fidesz világ, legyen benne egy középpárti világ, Magyar Péterékkel és esetleg Vitézi Dávidékkal, meg legyen benne egy a régi baloldalt képviselő politikai erő. Hát aztán megnézzük, hogy ebből majd mi sül ki.
Ez szinte már a Magyar Péter féle centrális erőtérnek. És lehet így tekintetére, mert mint ahogy fogalmaztál, hogy ő egy ilyen háromosztatú világot képzel el, ahogyan korábban mondjuk Orbán Viktor is. Igen, hát csak szinte felépített a magyar politikai rendszer.
Ez igaz, csak ez nem centrális erőtér. Tehát amit a Magyar Péter egy háromosztatú teret képzel el, Orbán Viktor meg egy olyat, ahol van egy nagy domináns párt a Fidesz középen, és tőle jobbra, tőle balra vannak politikai erők, amelyek egymással együttműködésre képtelenek. Ez azért két különböző koncepció, még ha az hasonlít is, vagy az valamelyest azonos is benne, hogy addig, amíg a baloldal, illetve a közép erők nem együttműködésre képesek, addig nyilván a Fidesz bizakodhat abban, hogy egy többségi választási rendszerben a hatalom az övé marad.
Karácsony Gergely már arról beszélt, hogy hosszú távon szerinte nincs alternatívája annak, hogy a DK világ és a Tisza párt világa az összefogjon a Fidesz-szel szemben. Te mit gondolsz erről?
Lehet, hogy így lesz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az egész Magyar Péter projekt zátonyra futna, hogyha ez a gondolkodás a Tisza párton belül elkezdődne. Szerintem a Magyar Péter hosszú távra tervez, akkor neki nem együttműködnie kell a régi baloldalal, hanem azt megsemmisítenie kell. Elvennie a szavazóit abban az értelemben.
Június 9 után, hogyha mondjuk a Tisza párt, tegyük fel, hogy jelentősebben megelőzi a DK-t a választásokon, abból mi következik a Fidesznek?
Hát nyilván most itt hülyén néznek ki, amit itt az asztal mellett ezt kitalálnánk, amiről a Fidesz nagyon sokat fog gondolkodni, meg töprengeni. Ami leginkább, amire gondolok, az következik, hogy ezt át kell gondolni, ezt az új helyzetet a Fidesznek, és ki kell találnia egy új stratégiát erre vonatkozóan, és azért itt vannak alternatívák, tehát hogy a Fidesznek vajon akkor ezt a játékteret hogyan kell betölteni. Ez akár megint akkor azt mondom, az, mint inkubátorháza, fővárosban is látszik, hogy hogyan gondolkodik a Fidesz például Vitézi Dávid vagy Karácsony Gergellyel kapcsolatos stratégiájában. Ez is egy érdekes helyzet lehet, hogyha lesz egy erős Tisza párt, meg lesz egy hozzá mérhető volt baloldali politikai erő, vagy baloldali politikai erőknek az együttműködése, akkor a Fidesz ezt a játékteret hogyan töltse be. Új helyzet, ami egyébként tartogat, ami akár jobb is lehet, tehát még könnyen lehet, hogy Gulyás Gergelynek lesz igaza, és valóban a Fidesz újjászületik ebben az újabb politikai erőtérben, de nem biztos, hogy ez fog történni. Az biztos, hogy a hagyományos technikák, amelyeket most a Fidesz egyébként alkalmaz, tehát hogy közös plakátra teszi ezeket a szereplőket, meg összemossa, azok nem biztos, hogy fognak működni, ha Magyar Péter következetes, tudatos stratégiát követ, és továbbra is Gyurcsány és Orbán világról beszél, és megpróbálja őket összemosni.
Igen, az előző kérdésben arra próbáltam utalni, hogyha mondjuk nem Gyurcsány Ferencet lehet a ellenzék vezetőjeként ábrázolni a nyilvánosságban, vagy mint az ilyen fő politikai ellenfélnek bemutatni, hogy akkor az egy vesztessége mondjuk a Fidesznek. Tehát vannak erre is elemzői megszólalások, hogy azért mégis Gyurcsány Ferenc egy olyan brand, amit 20 éve építget a Fidesz, nagyon sok pénzt és energiát tettek bele, elmondták Csiliárd alkalommal, hogy tőle kell félteni az országot, hogyha esetleg mégsem ez a helyzet, akkor az mennyire fájdalmas?
Hát fájdalmas, persze. A politikában minden sok energiával felépített narratíva elvesztése, vagy akár meggyengülése, az rettenetesen fájdalmas. Tehát a Fidesz tényleg másfél évtizede beszél arról, vagy hát ha még korábbról nézzük, hogy Gyurcsány a főgonosz, és mindenki az ő köpönyegéből bújik ki az ellenzéki oldalon, Soros és Gyurcsány, meg Brüsszel, tehát ez a szent hármasság. És ebből, ha azt látják a Fidesz választói is, hogy nem Gyurcsány az ellenzék legerősebb politikusa, akkor az nehézségeket fog okozni, mert azért eddig a fideszes narratívák mindig úgy épültek, hogy azoknak volt valóság magva. Tehát most láttuk azért néhány esetben, hogy mennyire fénytörést szenved, vagy mennyire megbicsaklik az a kommunikáció, aminek semmilyen valóság alapja nincs. Persze sokan mondják, hogy egyiknek sincs semmilyen valóság alapja, de akár a Soros tervnek, meg egy csomó mindennek, amiről a Fidesz beszélt, és persze sok mindent homályban hagyott, meg másképp mesélt el, de volt mindig valóság alapja. Annak is van valóság alapja ma Magyarországon, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezető politikusa, amikor ezek a maszkok lekerülnek. Ugye lehet, hogy éppen Borkai Zsolt esetében talán viccesen néz ki ez, de van Karácsony Gergely esetében talán kevésbé viccesen néz ki, különösen a fővárosi közgyűlés eddigi működésére. Gondolunk nyilván, egy Gyurcsány volt a legfontosabb szereplő, vagy a DK abban, hogy mi történjen. Karácsony Gergely számára ő volt a megkerülhetetlen tényező. De ha most azt fogjuk látni, hogy ez a gyurcsányi konglomerátum mondjuk csak 10%-ot ér el, és Magyar Péterék 25%-ot kapnak, akkor onnantól kezdve sokkal nehezebb lesz arról beszélni, hogy Gyurcsány mozgatja a Fideszen kívüli világot.
Még egy záró kérdést szeretnék feltenni. Nyilván a jóslás kategóriája az távol áll, akár tőled is, meg az elemzői megszállásoktól.
Mindenki elmondja, de senkitől nem áll távol egyébként.
Igen. Ugye most a legutolsó Závetsz kutatás az azt mutatta, hogy 39 a Fidesz, 25 a Tisza párt, 1,5 millió szavazója van a Magyar Péternek, 2,2 a Fidesznek. Te azt el tudod képzelni, hogy az olló az még ennél is szűkebb legyen június 9-én?
Hát. Szóval itt dobálózunk ezekkel a szavakkal, vagy ezekkel a számokkal, de azért érdemes átgondolni néhány tényt az elmúlt 14 évben, amiket lehet, hogy persze most már zárójelbe lehet tenni, de nagyon másról nem tudunk kiindulni. Szóval itt ellenzéki politikai erő egyedül 20%-nál nagyobb támogatottsággal nem rendelkezett 14 éven keresztül. És itt voltak olyan pártok, amelyek nagyon komoly bázissal rendelkeztek. Tehát a 2010-es szocialista párt nem érte el a 20%-ot, 10-ben, 14-ben ugye a Jobbik volt 20% körüli eredménnyel, de még az összepakolt 14-es baloldali, az összes baloldali pártot tartalmazó MSZP, Együtt, DK, Szövetség is ugye 25%-ig jutott. Szóval a 25%-nál többet elérni, az most jelenlegi tudásom szerint az szinte elképzelhetetlen. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne végül Magyar Péternek 30%-a, de szerintem a 20 fölé kerül, az is már példátlan erősödés lesz, vagy példátlan esemény lesz a magyar politikában. Most más kérdés persze, hogy számára ezek a magas számok nem biztos, hogy jót jelentenek, mert egyszerűen kialakul egy olyan várakozás, amiben mondjuk, ha csak 19%-ot kap, az csalódás lesz, miközben hát nézd meg, az összes ellenzéki párt milyen boldog lenne, ha idáig el tudna jutni. Úgyhogy nem gondolom, hogy az olló ennél jobban tudna záródni. A Fidesz kapcsán is ugye láttunk ilyen 39-es számokat, sőt 33-at is láttunk talán az egyik kutatásban, de ott meg megint csak ez az elemzői tapasztalat, vagy az elmúlt évek tapasztalata. Volt egy idő, amíg a Fideszt mindig felülmérték, és akkor azt gondoltuk, hogy annál rosszabb lesz, de amióta kiépült ez a Fidesznek, ez az aszimmetrikus politikai helyzet, meg a Fidesz rendelkezik ezekkel az erőforrásokkal, azóta én azt gondolom, hogy a Fideszhez inkább hozzá kell tenni százalékokat, amit jelent a mobilizáció, az elérés, a választói adatbázis, az egész tábornak az ismerete. Úgyhogy hát ha a Fidesz 45 alá kerül, és Magyar Péter 25 fölé, az akkor én nagyon-nagyon meg leszek lepve.
Hát nagyon izgalmas lesz, mi történik június 9-én, és hát utána a ciklus átlevő részében. Köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre.
Köszönöm a meghívást.
Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, legközelebb élő adással hétfő este fogunk jelentkezni, ugyanis Karácsony Gergely elfogadta a felkérésünket, úgyhogy vele fogunk majd élőben interjút készíteni. Szent Királyi Alexander válaszát továbbra is várjuk, illetve más fideszes politikusét is. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és mielőtt még elkapcsoltok, nézzetek meg egy rövid videót. Sziasztok! Egy online újság életében az egy óriási dolog, hogy mi most már stúdiós műsorokat is készítünk. A Most Jövök után álmodtunk egy nagyot, és arra jutottunk, hogy a választási kampányban nem két heti rendszerességgel, hanem heti két adással fogunk jelentkezni, hogy még jobban be tudjuk mutatni a politikai folyamatokat Magyarországon. Nagyon fontos elmondani, hogy ezekben a műsorokban ugyan én látszom, meg én ülök bent a stúdióban, de rengeteg embernek a háttérmunkája szükséges hozzá, hogy egy ilyen adás kompletten össze tudjon állni. Ugye ahhoz, hogy mi egy online újságként ilyen sok erőforrást igénylő műsorokat tudjunk készíteni, ahhoz az kell, hogy minél többen lehetőleg rendszeresen támogassák a munkánkat.
Legyél a rendszeres támogatónk. Tarts fent te is a Telexet, legyen Magyarország legnagyobb közösségi újságja mindenkié.